halhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
8 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
Hello!
Sziasztok!
Hello, drága hallgatók, gyorsan mondjuk, hogy mit mondunk? Időjárás kell, hogy mondjunk, bár a hírekben elmondták, csak röviden.
Na, ugyanaz van, mint a hírekben.
Nagyon szépen köszönöm, én ezt szeretem, mert nem is tudunk még átállni, látod? Köszi.
Az időjárás jelentés támogatója az őszi egészségkihívás szervezője, a D-nyertes vitaminokat gyártó Bioko.
Csepelen a szabad kikötőn koccanás, aki tud kerüljön, Lilla küldte nekünk, köszi, és találtam még egyet. Mindjárt megvetjenek, nyugodtan. Itt van, izgulatok, Robert Károly körúti felüljáró előtt koccant két autó a belső sávban, emiatt torlódik a forgalom az Árpád híd felé vezető oldalon, ez pedig Gergő küldte nekünk. Köszönjük szépen, ha van friss, akkor küldjetek. Jó, 0623111111 az SMS számunk.
Köszönjük szépen.
Meg napsütést is mondtak a hétre.
Igen, bizony. Valamikorra biztos valahol.
Így van.
Reméljük, hogy tényleg megérkezik.
Észak-Afrika.
Na, a Kongóból jön éppen Novák Andis, gyerekek. Fia, mennyit van ő itthon?
Semennyit.
Nem sokat.
Semennyit.
Lehet, hogy azért csinálja meg, külföldön kétszeres gázsi van?
Hát igen, ember, napi díj.
Gyerek, Afganisztánból hazajött, leadták az anyagot, körbe sétált vele mindenhol, a különböző médiumokban, ugye megjelent, elmondta, összecsomagolt, és irány Kongó, irány Afrika. Nem is tudom, honnan szerez ennyi témát, nyilván tele van a világ jó témákkal. Kongóba látogatott, hogy interjút készítsen egy magyar szemészorvossal.
Bizony.
Aki több mint 20 éve van kint, egy katolikus misszióval érkezett, és hát szemeket műt, szemeket hoz rendbe.
Nagyon szép küldetés, kimenni egy ilyen országba.
Igen, és ez önmagában így úgy tűnik, hogy hát nem lehet túlságosan sok dolga. Na most ő ez alatt a 20 év alatt több ezer embernek adta vissza a látását, és adta vissza nekik a reményt, hogy valaha látni fognak, mert ott olyan szinten nincsen semmilyen szemészeti kezelés, nincsen meg az infrastruktúra, nincsenek orvosok, nincsenek kórházak, hogy rengeteg ember számunkra teljesen banális szemészeti problémák miatt válik vakká.
Ami itthon ugye nyilván megmenthető lenne, és szinte most kis túlzással minden sarkon megcsinálják.
Így van.
Hiszen nagyon sok szemorvos
elvégzi az STK-ban.
Nagyjából a portás elvégzi az STK-ban, Kongóban ugye több száz kilométert kell menni ahhoz, hogy ezeket a szemeket rendbe hozzák, mert hogy az országban van összesen egy vagy két vagy három szemorvos.
Így van, és a dokira egy picit úgy néznek, hogy most hogy tényleg a pozitív értelemben értem a dolgot, mint hogy valamiféle ilyen varázsló lenne, aki oda megy, és olyan embereknek, akik mit tudom én, 10 éve nem láttak semmit gyakorlatilag a körülött lévő világból, visszaadja a szemük világát.
A magyar
újra
csoda
láthatnak
doktor,
a magyar csoda doktor, miközben ez a csoda, ez gyakorlatilag annyi, hogy hát ő szakszerű kezeléssel látja el őket.
Milyen körülmények lehetnek, képzeljétek el, hogy van egy, vajon egy rendelője van, vagy berendezett egy kis kocsit, amivel járja az országot?
Láttam hát, róla egy ilyen kis filmet, vagy képösszeállítás, mert elég régen volt, de hogy hosszú tömött sorok, ugye mindig megszab egy bizonyos időpontot, amikor oda lehet menni, és akkor az egész környék így megtelik emberekkel.
Hát gondold el, több száz kilométert utaznak.
Így van, és ez a több száz kilométert utaznak, ez sokszor azt jelenti, hogy több száz kilométer gyalogolnak.
Gyalogol. Aha, és akkor ő nem lakik kint, hanem időről időre kimegy.
Na menj, ezeket megkérdezzük az Andistól. Szegény, ő most száll le a gépről ebben a pillanatban, lehet, hogy kicsit még zajos lesz. De hát...
Passport!
Az első között akarunk lenni. Valahol Brüsszelben, vagy nem is tudom, hol száll ő át éppen. Tehát úgy jön, egy brüsszeli csatlakozással. Úgyhogy mindjárt ezeket megkérdezzük tőlem. Egy volánbusszal, így
van. Kezdjük az első kérdése, hogy Andris, mi elől menekülsz?
Andris, miért nem vagy egy kicsit?
Egy picit, de a család.
Igen, miért nem fizeted be azt a villanyszámlát?
Ki üldöz?
Igen, kinek tartozol? Tudunk-e segíteni?
Igen, ő jelezte, hogy éppen most száll le, most száll át, úgyhogy egy kicsit zajos lesz, de hát mondtuk, hogy nem várhatunk. Tehát, hogyha ő, ő elérhető, akkor mi azonnal meg akarjuk kérdezni. Igen, hogy mit csinált Kongóban. Meg egyáltalán ott azért keveset tudunk erről, ugye? Hogy Afrikáról úgy önmagában nagyon keveset tudsz, nem is nagyon ismered, tudod, hogy hát azért áldatlan állapotok lehetnek. Ez nagyjából mindenki el tudja képzelni. De viszonylag kevés tudósító jár arra, legalábbis akit mi ismerünk. Nyilván szólnak azért hírek Afrikáról. De ugye azt mondják, hogy Kongó, akkor úgy nagyjából el tudod helyezni, értelmezed, hogy ott milyen életek, sorsok lehetnek. Na de mégis nagyon kevésszer tudunk ezen világba bepillantani.
De amikor ugye? Nem nagyon róla, vagy amikor olvasunk róla, akkor azt gondoljuk, hogy hát azért nem is olyan rossz dolog itt élni Magyarországon.
Igen.
Mert hogy...
Igen, mondjuk a természet nem rossz, én csak beütöttem, hogy Kongó, rákerestem, neked van egy torta, Jani, itt a Kongó torta.
Jaj, nagyon szépen egyébként köszönöm mindenkivel, mert kóstolom, autentikus környezetben
nagy
szeretném.
Nagy folyók, gorillák, tehát van egy csomó szép dolog, meg az iszonyatos szegénység.
És ha gorillák vannak, akkor valószínűleg vannak orvodászok is,
akinek van puskája.
Igen.
Ja. Igen. Na mindjárt megkérdezzük, itt van velünk Novák András. Hello András, jó reggel, ciao.
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt! Hello! Leszálltál már a gépről, vagy most állsz a kis kézipodgyászoddal sorban, hogy megnyissák a kaput, és végre elinduljon a business class előre, hogy aztán te is mehessél a turistáról leszállni?
Képzeljétek, éppen kijöttem a gépből, tehát 2 perccel ezelőtt. Most ugye ott lennék azon a folyosón, ezen a mozgó járdán, ami vinne a securityhez, meg a passportkontrollhoz, de odáig már nem jutottam, inkább leültem, és akkor megbeszéljük, tehát igazából egy tök jó ilyen kis üres sarokban ülök a brüsszeli repülőtéren. Hát 8,5 óra, most lett vége a egész éjszaka repülni Kinshasából, ugye ez a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa, onnan érkeztem.
Mennyire demokratikus ez a Kongó, mert hogy a nevében benne van, azért ez így oké, hogy nem tudom elképzelni, hogy nagyon demokratikus ez a Kongó.
Hát figyeljetek, 3 éve voltak választások, most már van elnök is, meg miniszterelnök, és az előtte lévő rémuralom, illetve 30 éves diktatúrához képest egyfajta fejlődés, de nem beszélhetünk egy olyan országban fejlődésről, gondoljatok bele, ahol az emberek 90%-a napi $1 vagy annál kevesebből él. És ez a világ második legszegényebb ország, én el sem hittem. A legszegényebb országban nem lehet beutazni, tehát az a Közép-Afrikai Köztársaság, oda nem lehet menni. Ez a második legszegényebb ország, és azok az állapotok, amik vannak, hát itt kevésbé számít a politika, itt a túlélésre, meg arra játszik mindenki, hogy a gyerekeit valahogy ki tudja húzni abból az egészségügyi káoszból, ami itt van. Szóval kérdezzetek és mondjátok, hogy miért.
Napi $1. Ő mit csinálnak napi $1-ért, vagy mit tudnak dolgozni?
Hát a munka az nagyon egyszerű, a lakosság 90%-a a mezőgazdaságból él. Aha. Ez csinál egy kis veteményest, manióka gyökeret ültetnek, leesik a mangó a fáról, paradicsom, hagyma, kukorica, ilyenek vannak, és akkor ezt árulják. Tulajdonképpen az egész ország egy piac, tehát vagy vásárolsz, mert egy motorodban és azzal ilyen iránytaxiban szállítasz embereket. Nagyon-nagyon szakadt kocsik vannak, tehát úgy kell elképzelni, hogy 20-30 éves összetört kocsik, nincs index rajta, nincs lámpa, nincs kilincs, nincs ablak rajta, abban ülnek 22-en, a motoron 3-an, 4-en, 5-en ülnek, a gyerekek olyan bicikliket tolnak, ami úgy van fával összeeszkábálva, hogy még rá tudjanak tenni 20-30 kanna vizet, hogy haza tudják tolni a vizet. Az egész országban, tehát 900-ban képzeljétek, úgy laknak az emberek a házakban, hogy nincs víz, nincs villany, nincs csatorna. Tehát bármilyen faluba bemész, a szennyvíz ott folyik a járda és az út mellett, a vizet kannákba hordják mindenhová, világítani meg úgy tudnak, hogy egy-két helyen van ilyen aggregátor, és akkor onnan mindenki oda vezeti az áramot, vagy telefonokkal világítanak, mert azért a nagyon olcsó telefonokat itt is megveszik.
Viszont azt látjuk, hogy bárhol szálltál ki, mert közénk is videókat nézünk az oldaladról, hogy azért hát az egy óriási dolog, hogy te oda megérkezel, ugye fehér emberként a gyerekek jönnek, körbevesznek, mutogatnak a kamerába, egyébként nagyon cukik, nagyon aranyosak, nagyon barátságosak, ahogy örülnek nektek.
Azt a videót, azt most nagyon-nagyon sokan üzenetet kaptam, főleg privátban, az Instagram oldalon megosztottam azt a videót, amikor a baba meglát engem, és elsírja magát, mert még soha nem látott fehér embert. Tehát gondoljatok bele, hogy ide nem járnak turisták. A kinshasai repülőtér az egy olyan pici repülőtér, hogy összesen csak 3 kapu van, ahol be lehet szállni a repülőkbe. Ide csak azok jönnek, akik vagy tudósítanak, vagy valamilyen segélyszervezet munkatársai, vagy orvosok, mert az irdatlan egészségügyi állapotokon próbálnak segíteni. Egyébként ezért jöttem én is, mert magyar segítség érkezett, magyar orvos, erre mindjárt kitérek. Szóval a gyerekek rettentő cukik, de gondoljatok bele, mondom az adatokat, és nagyon elrettentő. A minden második gyerek tud csak iskolába menni. Tehát egyszerűen nincs lehetősége. Ott kallódik mezitláb, egy szál pólóban, és azt a mezőgazdasági munkát csinálja, vagy a ház körül segít, de az egy tipikus kép, hogy 6-7 éves kislányok a hátukra kötött 1-2 éves testvérüket viszik, és etetik kézzel. Tehát evőeszköz, ez egész az ősközösségben laknak, kézzel eteti a rizssel, vagy tésztával, ami van, egy kis zöldséget tesznek rá, hús nagyon keveset tudnak enni. A gyerekek közül, ha jól emlékszem az adatra, 3 millió az éhhalál szélén van. Ez egy 110 milliós ország, de még a létszámot sem tudják megmondani, hogy hányan vannak, mert nagyon régen volt népszámlás. Tehát olyan 100 és 110 millióra becsülik az ország lakosságát, és mondom, a 90% így az ősközösség szintjén lakik vagy él, ilyen kisebb házakban 8-10 gyerek, és a gyerekhalandóság, ami ugye mindig a legjobban meghatja az embert, és tényleg összeszorul a szíve. Képzeljétek el, hogy 10 gyerekből egy nem éli meg az 5 éves kort, még egy gyerek nem éli meg a 10 éves kort, és még egy gyerek nem éli meg a 15 éves kort, mert annyi fertőzés van. Két nappal ezelőtt, amikor ott voltunk és forgattunk, abban a percben újra elindult az ebola járvány, tehát a Covid az már ahhoz képest, ami ott van, az kutyafüle, mert annyi fertőzéses járvány van Kongóban, hogy mindjárt elkezdem nektek sorolni. Most jelenleg is van pestis járvány, ebola járvány, bárányhimlő meningitis, egyébként meg kanyarú, most 42 ezer fertőzöttet tudnak. A szúnyogoktól nekünk is rettentően félni kellett, tehát dupla szúnyogháló alatt aludtam minden este, mert terjesztik a maláriát, a dengilást és az Zika vírus, és emellett még az egész országban van kolera, most 55 ezer fertőzött van, de van még hepatitis, tifusz, sárgaláz és veszettség is. Tehát
hát ismerve az ottani egészségügyi állapotokat, ez valahol értető.
Igen,
is egyébként.
Igen, Pest is.
Igen, Pest is elképesztő. Figyelj, egy magyar tokihoz mentél ki, aki egy szemorvos, és jól mondom, hogy 20 éve van kint, ez létezik? Tehát 20 éve gyógyít Kongóban?
Annyira megható történet, Hardi Rihár doktornak hívják, és egyedül felépített egy szemközpontot, egy szemklinikát, Mujibai nevű településen, és képzeljétek el, ezt úgy kell elképzelni, hogy 35 embernek ad munkát, és sorozatban műt, egy akkora területet fed le, mint Magyarország. 8,8 millió ember tartozik a keze alá.
Atyaisten.
Ő egyedül, már vannak asszisztensei, tehát tanítsa be folyamatosan azokat, akik ápolók, akik orvosnak készülnek, stb. És napi 12 műtétet csinál, 25 éve. Hát ez valami fantasztikus. Most ő kapott segítséget egyébként Magyarországról, egy új műtőt, meg ilyen fekvőbetegellátót, meg napelemet, hogy tudjon akkor is műteni, hogyha nincs áram, mert a vezetékes áramon napi egy órát jön az áram. Tehát, hogy, de ugye a műtétekhez elengedhetetlen, hogy a mikroszkóp működjön, és hát sorban állnak nála a betegek. Egy tündéri ember, Hardi Rihárd, akit megismertem, róla készül egy...
És hát olyan műtétek, bocsánat, hogy közösszük, csak amit itthon egy perc alatt megoldanak, de hogy ők ebben megvakulnak, mert hogy nincs, aki megcsinálja. Ha valami hájog, amit le tudnak szedni, vagy le tudnának mondjuk itt Magyarországon, de ott egyszer nincs, aki megcsinálja, nem? Tehát úgy vesztik el a látásukat, hogy minden esélyük meg lenne arra, hogy lássanak.
Maximálisan így van, és még képzeld el, hogy hagyd tegyek rá még egy lapáttal, aki Afrikában elveszíti a látását, az tulajdonképpen az életét is elveszíti. Mert ugye nincs meg az az infrastruktúra, ami egy nem látó embernek kell itt Európában vagy nálunk van. Tehát igazából Hardi Rihárd életeket ment azáltal, hogy sorozatba szedi le a szürke hályogot, és még menti meg az emberek szemét. Hihetetlen erős a nap, hiszen majdnem az egyenlítő mellett van Kongó, illetve ugye a négyes szélességi körön. Nagyon-nagyon sok a beteg, tehát 10 000-vel műt, vagy műtenek azokkal a kollégákkal, akik ott vannak, és szerintem ez egy fantasztikus munka, amit ő végez. Ezért is mentem, hogy bemutatni őt, bemutatni azt, hogy kapott magyar segítséget, egy műtőt, tehát ez tök jó. Van egy alapítványa is, most a Hungary Helps programtól is kapott egy támogatást, szóval nagyon sokan itt Magyarországról támogatják, mert azt a munkát, ja, és magyar önkéntesek dolgoznak mellette. 5 éves orvostanhallgatók a SOTÉ-ről ott vannak, de az iskolákban is vannak magyar önkéntesek, róluk is forgattunk, mert én azt gondolom, hogy aki bevállalja ezt, hogy hetekre, hónapokra a világ egyik legszegényebb országába költözik, hát le a kalappal. Figyeljetek, én csak egy hetet voltam, de iszonyú ember próbáló. A látvány, a szagok, az, hogy visszamész az időben 200 évet, és nem hiszed el, hogy úgy élnek emberek, hogy a kisgyerek egyszer kap enni, a földön ül, és a koszos kezével szedi a tésztát, és ha már jut rá majonéz, akkor az már luxus kajának számít az egy éves, két éves. Szóval teljesen megdöbbensz.
Egészen elképesztő. Aki volt Afrikában ilyen helyeken, az igen, azt tapasztalja, hogy azért az valami egészen elképesztő az elmaradás, az elmaradottság, tehát hihetetlen. Figyelj, és akkor ők így leülnek a rendelő elé, ha sorra kerülnek, mert láttunk képeket, hát ilyen százasával mennek hozzá, gyalogolnak több száz kilométert, tehát nem 10 ember vár rá, hogy sorra kerüljön.
3 nap alatt
lesétálják a távot, hogy oda jussanak hozzá. Aztán vagy bekerülnek, vagy nem, és akkor üldögélnek a rendelő előtt?
Hát úgy van, hogy a rendelőben van egy váróterem, ott van mondjuk 10 szék. A váróterem előtt van egy folyosó, ahol megint van egy pad, ott is ülnek 20-an, és azon kívül meg kívül állnak sorba, és ilyen futószalagon vizsgálják, megnézi a szemét, segít rajta, ha kell, beviszi a műtőbe, van 1-es, 2-es, 3-as műtő, pont most lett 3 műtője, a dokinak eddig csak egy volt, és majdnem azt mondom, hogy ilyen sorozat gyártásban óriási szívvel, egyébként pont bele tudtunk forgatni a tévések, mondjuk, vagy mi szerencsénk volt az, hát szegény hölgynek, 250 kilométert tud az ott, hogy ideire, megkérdeztük, hány napot jött, azt mondta, 3 nap alatt tette meg a 250
3 nap alatt sétálnak el, hogy megmentsék a szemüket, Atyaisten.
Igen, és akkor a doktor úr megvizsgálta, és azt mondta, hogy hát én ma nem terveztem műteni, mert forgatunk, meg interjúzunk, de muszáj azonnal megműteni. Az órunk előtt azonnal behitte az asszisztenciát, lefertőtlenítette a hölgyet, föltette az ágyra, és ott az órunk előtt megműtette valami...
Csodálatos ember.
Láttatok olyat, aki ott kapta vissza a látását? Vagy az első pillanat, amikor újra látott, vagy egy szemműtét után, hogy ez pár nappal történik, csak meg addig mondjuk letakarják?
Letakarják, tudjátok, letakarják gézzel, és tehát
akik... Hirtelen nem érheti erős fény, ami... gondolom.
Igen, meg ilyen olyan, tudjátok, olyan műanyagot tesznek a szemére, amilyen pici lukak vannak, hogy csak minimálisan szűri át a fényt, és így fokozatosan. Tehát azt nem látjuk, de tulajdonképpen azt mondja, hogy 100%-os a siker. Tehát akit meggyógyít, vagy akit megműt, az utána látni fog. Itt a probléma az, hogy vissza tud-e jönni, mert sokkal többe kerül maga az utazás, és ezt a Hardy Rehab ingyen csinálja. Tehát ez a fickó, ez valami tényleg szent. Tehát
hány embernél tart, azt kérdezte tőle, nagyjából a 20 év alatt? Hány embernek adta vissza a látását? Számolja ő, vagy jegyzi ezt valaki?
Nem, mert sorozatgyártásban, de a becsült számok olyan 100 000 körül van.
Atya úristen.
Nagyon durva.
100 000.
100 000. És ezt, igen. Azt jól olvasuk, hogy egyébként őserdei missziókat is szokott leszervezni, amikor ugye vannak nagyon sokan olyanok, akik egyszerűen nem tudják elhagyni az otthonukat, akkor neki kell elmennie. És,
Igen. Tehát olyan törzsi helyek vannak, ahol például pont amikor most elutaztunk, ült be a terepjáróba, fogta a két orvostanhallgatót, a két lányt, az 5 éveseket, és elindultak az őserdő irányába, és kérdezem, hogy hány kilométer, és mondja, hát ez olyan kb. 200 kilométer, de jó sokáig, tehát majdnem egy napig fogunk autózni, neki van egy nagy, több terepjárója is van, de ilyen, ez is ilyen szakadt. Tehát olyanok az utak, amit el sem tudunk képzelni, tehát csak kátyú, tehát kátyú, aszfalt egyáltalán nincs, tehát a városokban van egy-két aszfaltos út, de az is teljesen kátyú. Mondom olyan, mintha visszamennénk.
De ő ott műt az őserdőbe? Tehát, hogy bemegy az erdőbe eszközökkel?
Hát nyilván, ami könnyebb műtét
ami
is
könnyebb, és ott az őserdőben megműti a delikvenseket? Azért az nem semmi.
Azért az egyenlítő mellett nem olyan nagy őserdőket kell elképzelni, mint az Amazonas. Tehát sűrű, pálmafák, minden zöld, de nem olyan nagy őserdő. Ezek inkább ilyen szavannai falvakat képzeljetek el, ahogy egymás mellett vannak vályokházak, vagy sárházak, vagy veszőkből pontházak, meg néhány helyen kőből. Tehát akinek kőháza van, az már gazdagnak számít. Annak van fix bevétel, az már biztos, hogy keres legalább 100-150 dollárt egy hónapban. Például, ahol az ő rendelője van, az egy gyémánt bánya mellett van. És ott az emberek napi 12 órát, heti 7 napot bányásszak a gyémántot különböző külföldi kínai cégeknek, és keresnek a gyémánt bányászattal havonta 150 dollárt, ami 45 000 forint. És az egy jó keresetnek számít. De azért minden nap dolgozik, és túrjas, ilyen vörös színű iszap, vagy agyagszerű föld van, és azt keresik a gyémántot. De mondom, a gyémánt bányászok is olyan hihetetlenül keveset keresnek, és nekik már kőházaik vannak, de ezekben a kőházakban sincs áram, sincs víz, és sincs csatorna.
András, visszahívnám még egy kicsit a hírek után, mennünk kell egy pici szünetre, de hívunk még, elérünk, vagy még? Vagy már két brüsszeli vámellenőrrel birkózol a cserpészet
gyémántjaimat.
Hívunk még, jó? Egy 5 percet még Léci segíts nekünk, hogy elérjünk, mindjárt hívunk. Jó, benne nagyon érdekes hello, a dolog. Ciao, ciao, hello, hello. Jövünk mindjárt 8:30, pontosan Novák Andrissal folytatjuk rögtön a beszélgetést. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. Novák Andrissal beszélgettünk a hírek előtt, most szállt le éppen Kongóból, ahol ugye kint dolgozik 20 éve egy magyar szemészorvos, és hát sokaknak adta már vissza a látását. Ugye ő még anno valamikor egy katolikus misszióval érkezett Kongóba, azóta pedig ott dolgozik, szemeket műt, és a kongóiak, mint megtudtuk, ugye több 100 kilométer gyalogolnak csak azért, hogy eljussanak egy dokihoz, aki meg tudja műteni a szemüket, és vissza tudja adni a látásukat. És András kim volt, és forgatott a dokival, aki hol az erdő közepén, hol kisvárosokban, hol műtőkben, hol a szabad csapatban műt, csak azért, hogy minél több kongóinak visszaadja a látását. Egészen megdöbbentő ez az életút.
Fogod az orvosi táskádat, beülsz a
kocsibe,
és igen, valahol az őserdőbe szemet műtesz.
Igen, itt van velünk még mindig Novák András. Hello, Andis, újra, csáó, jó reggelt, hello.
Sziasztok, sziasztok. Ha az előbb kapcsoltatok, akkor amikor az Annával beszéltem, akkor hallottam, hogy Jani mondta, hogy akkor mennyire értékeljük azt, hogy mi Magyarországon lakunk, és tudod, igen. Tehát ahhoz képest, hogy ugye mi szállodában vagyunk egy hétig, még a szálloda is annyira szerény, pedig mindenüket megpróbálnak jót tenni, de nagyon kevés az étel, nagyon kevés a víz. Képzeljétek, van, a szállodák nagy többségében úgy van víz, hogy a csap mellé oda tesznek egy nagy vödör vizet, és akkor elméletileg azzal kéne, hogy fogat mossál, az abban kéne, hogy fürödjél, és amikor elmentél vécére, azzal kéne, hogy leöbítsd a vécét. Katasztrófa. Tehát, hogy tényleg, tehát nem úgy képzeld el, amikor elmész egy görög, vagy egy egyiptomi szállodába. Tehát itt a külföldieknek is nagyon-nagyon-nagyon szerény körülményei vannak, akik ide jönnek dolgozni, és tényleg nem jönnek turisták. Amit meg Hardy Rihárd csinálnak, az tényleg egy fantasztikus történet, és nagyon jó volt, két napig tudtunk vele lenni, benn voltunk a műtőben, tehát műtétet is végigcsináltunk vele. Azt mondtam, ne csodálkozzatok, tehát azért annyira steril körülmények nincsenek, mint otthon, de mindent elkövetnek azért. És egy csomóan támogatják, gyógyszergyárak is küldenek neki eszközöket, injekciós gyógyszereket. Szóval nagyon...
Miből él, ha egyébként ezt tök ingyen csinálja? Azt mondod, hogy ő ugye ezért nem kap fizetést. Ki finanszírozza az ő
hagyján, de az eszközök,
az eszközöket, a sterilizáló dolgokat, a gyógyszereket, az antibiotikumot, hát rengeteg mindent kell itt adni a betegeknek, vagy a műtötteknek.
És gondoljatok én vele, hogy eltart 35 embert, és az ő fizető. Van egy alapítvány a Magyarországon, nem azért beszélgetünk, hogy reklámot csináljunk, de szerintem ez az a kicsi, akinek el lehet mondani, hogy érdemes, mert egy olyan missziót hajt végre, amit biztos, hogy nem vállalnánk be, ti sem, meg én sem, nem gondolnám, hogy egy ilyet bevállalnánk, hogy a legsötétebb Afrika, a világ egyik legszegényebb országa nagyon-nagyon szerény körülmények között. Mondok egy példát, most ahhoz, hogy kapott támogatást, hogy egy új műtőt építsen, ehhez kellett egy nagy ciszterna, egy hatalmas, nem tudom hány köbméter ki kellett társadni, és jöttek volna a gépekkel, és 3 nap alatt kiásták volna, és azt mondta, hogy nem kéri a gépeket, inkább felbérelt 30 embert 30 napra, mert tudta, hogy azból a 30 napig akkor ezekkel az embereknek van mit enni. Tehát, hogy így gondolkodik mindenben, és ezek olyan megható és tényleg szerethető történetek, amikor azt mondja, hogy nem, inkább egy hónap múlva legyen.
De akkor egy magyar alapítvány finanszírozza az ő kint létét, az ő munkáját, vagy neki egy kinti van, alapítvány? Neki van egy alapítványa.
Neki van egy Magyarországon, itt horol nagyon sok támogatást kap. Ebből van az ő fizetése, de hát gondoljatok bele az ő, tehát azt se tudnám, hogy mihez kezdesz ott a pénzzel. Tehát ő nem megy el szórakozni. Nem vásárol magának semmit, tehát vagy műtősuhában van, vagy egy egyszerűen lenvászoninkben, meg egy szandálban, meg egy lenvászon nadrágban, amikor éppen nem dolgozik. Egyébként meg műtősuha van rajta, ilyen zöld szokásos, nagyon jó pofa, mert képzeljétek el, hogy zokniba jön-megy, mert az a gép, ami az a mikroszkóp, ami a szem fölött van, azt lábbal annak a különböző gépeket, meg a fókuszt, azt lábbal kell állítani, hogy pontosan tudja állítani, nem tudjuk, hogy volt fehér zokniban áll a gépen, és hogy nyomja. Van egy szék, ahol ő ül, és akkor mellette van az asszisztencia, akik helyiek, tehát az egyik orvosnak tanul, és akkor tanítja nekik, mert azt mondta, hogy neki az a missziója, hogyha ő elmegy, akkor a helyiek tudják folytatni, és tudjanak segíteni ezeknek az embereknek. Szóval most ő tanít, tehát neki most az a második missziója, vagy most talán az került előtérbe, hogy ilyen tök jó új eszközöket kapott, hogy megtanítsa a helyieket. Tehát körülötte feketék vannak, kivétel a magyar önkéntesek, de hát előttük is le a kalappal.
Fú, azért ez egészen elképesztő, amit csinálnak, igen.
Egyébként a doktor úrnak a munkáját bárki támogathatja, a Rihárd testvér kongói betegekért alapítvány az ő alapítványa, ahogy látjuk. Itt van bankszámlaszám és adószám, és adó 1%-ával is lehet támogatni.
Lehet őt támogatni mindenféle formában, aki pedig szeretne menni mellé dolgozni, például a HHP-nek van ez a Hungary Helps önkéntes program, HHP, ott is lehet jelentkezni. Most is van egy ismerősöm egyébként, én is kapom az üzenet, látom, hol vagy András, én is ki szeretnék menni. Azt kérte, Évinek hívják, és azt mondta, hol vagy Évi, ő is ki akar jönni, ő is itt szeretett volna.
Illetve a feleséget
lenni.
Is írt már, hogy ő is ki
hol vagy András, igen, menni. Ő is ki szeretne menni, hogy találkozhasson vele,
szeretne visszajönni.
Egyébként képzeljétek el, egyébként a legmegdöbbentőbb, hogy ebben az óriási nyomorban a városok környékén mindenhol van internet szolgáltatás, de annyira jó az internet szolgáltatás a 4G, hogy élőzni is tudtunk. Tehát az ATV Facebook oldalán is be tudtunk jelentkezni, pedig ezben elment. De azért ez hihetetlen. Tehát, hogyha
nincs víz, nincs internet van, azért ez milyen durva, ha belegondolsz egyébként.
És telefon, és mindenki, és megint nincs cipő, nincs szandál, nincs motor, nincs bicikli, alig esztek valamit, de a telefon majdnem mindenkinél ott
van. Azért az ott van a kezekben. Ez felfoghatatlan.
Igen, tehát ez megállíthatatlan, ez a történet, és hát a szolgáltatók itt ugye nagyon jól csinálják, ez nem úgy van, mint Európában, itt ugye előre feltöltős kártya van, tehát előre kifizeted az 5 dollár, 10 dollár, akkor tudsz beszélni, kapsz 1 gigát, 2 gigát, 3 gigát, és tudsz beszélni egy hétig, vagy két hétig, vagy 3 hétig, tehát
mit
sosem lehet ráfizetés.
Tud használják az internetet? Olvasnak? Tudnak valamit a Kongon kívüli dolgokról? Vagy egy nagyon zárt világ ez annak ellenére, hogy van telefon, van internet, nem igazán erre használják?
Tudnak a zárt világ, ez pontosan így van, hogy mondod, de még csak most kezdenek el ismerkedni az európai, a külföldi. Tudod, hogy ez belga gyarmat volt nagyon sokáig. Tehát ezért van, például ezért jöttem én is Brüsszelbe, mert a Brüsszel ellátnak napi járata van. Tehát nekünk Belgium, ez egy kicsit ilyen testvérország. Nem gyarmatosítok, én nem negatívan gondolkodnak a belgákra. Hát valamennyi fejlődést azért vittek oda. Nekünk ezt nehéz megérteni ugye a magyaroknak, mert mi sosem látunk kapcsolatban olyan országgal, amit gyarmatosítottunk volna. Ugye ez sokszor pozitív, sokszor negatív, lerabolták, visszamennek. Szóval ez egy bonyolult akár társadalmi, szociológiai kérdés, de jóban vannak a belgákkal, tehát nekik leginkább ez a kapcsolat. Párizsi járatban, meg belga járatban, talán még egy-két légitársaság repüli. Szóval visszatérve a kérdésedre, nagyon próbálnak hasonlítani, és próbálják átvenni az európai szokásokat. Tehát már nagyon sokan például fönt vannak a TikTokon, és tesznek fel videókat. De egy 110 milliós országról beszélünk, ahol az ország keleti felében például most is háborúskodnak. De úgy folyamatosan lövik egymást, törzsek egymás ellen, szakadárok, a kormányerőket támadják. Tehát gondoljatok bele, olyan ország, ahol most is soroznak meg gyerekeket. 10-12 éves gyerekek kezébe kalasnyikovot adnak, azért, hogy a szemközti törzset menjenek és megtámadják. És természetesen a gyerekeket használják élő pajzsnak, hogy akkor azokból úgy is van sok. Tehát körbe a szomszédos falvakból összefogdassák a gyerekeket, kényszerítik, hogy harcoljanak ellenük, és nyomják a szomszédos törzsek ellen, vagy a kormányerők ellen, hogy harcoljanak és lőjék őket.
Hát hol töltött a törzsi háborúk, ugye, hogy ki milyen származású, hát erről rengeteg filmsorozat van, hogy ott Afrikában milyen törzsi háborúk történtek, hát ugye a Ruandában is ugye a hutuk tuszik, tehát hogy ez borzasztó, borzasztó.
Igen, most találtam fel a honvédelem.hu-n egy cikket, abból kiderül, hogy például a 2000-es évek elején Kongóban 5 évig tartó polgárháború során 4,5 millió ember vesztette az életét.
Hát ők szét is estek Kongóra és Kongói Demokratikus Köztársaságra, ugye ez két különböző ország tulajdonképpen.
Folyamatos forrás.
Igen, a Kongó Brazzaville, annak az a főváros, hogy Brazzaville, ugye ők a sokkal előre fejlettebbek, ők vannak a Kongó folyó nyugati északi részén, és ez a sokkal szegényebb, hát még egyszer mondom, a világ második legszegényebb országa, ők a Kongói Demokratikus Köztársaság, ez a hivatalos nevük. Hát a pokol bugyrai. Tehát hogy most is azt mondják becslések, tehát az ENSZ, de 3000 gyerek katona van besorozva. Évente legalább 1000 gyereket szexuális abúzusért és bántalmazzák őket, hogy élőpajzsként használják őket. Szóval nem számít nekik az élet, nem számít nekik a gyerekek élete. És közben ugye itt a rengeteg fertőzés, hát ezt így mind összerakod, azért egy nagyon sötét képet fest ez a történetről.
Igen, itt közben a Totál Káron is átküldte valaki, megjelent egy cikk, hogy hogyan drogoznak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a legnagyobb városában, 15 milliós város, és hogy lopott katalizátorokat törnek szét, és a kerámia betétet szívják fel. Teljesen békések lesznek tőle, napokra bekábulnak, de hogy ugye ami már eleve a káros anyagot szűri és összegyűjti a 20-30-es autókba, azt széttörik, és abból kiszívják az anyagot, és ezzel hát kábulnak be tulajdonképpen napokra. Ilyen passzív kábulatot okoz, írja a cikk. Kerámián, ródium, palládium felütik nyugtatókkal, és ezt beszívják magából az összetört katalizátorból. Egészen megdöbbentő.
Figyelj, csak kiút nem lehet ez a gyémánt bánya, vagy gondolom, hogy az magánkézben van, ugye abból 20 ember gazdag. Ez a nettó
kizsákmányolás.
Nemzetközi konzorciumok tulajdonképpen.
Kínai.
Igen, nemzetközi és kínai. És lerabolják.
Kína nagyon erősen benn van Afrikában, mindenhol egyébként.
Képzeljétek el, pont az elmúlt hetekben volt egy per, hogy a kongói kormány beperelte valamelyik kínai vállalatot, és 3000 millió dollár, tehát 3 milliárd dollár büntetést kellett fizetni a kínaiaknak, mert az elmúlt években nem adóztat a gyémántbánya után. Tehát, hogyha ezt összeszorozod, de egyébként tele van ásványkincset, tehát arany, ezüst, gyémánt, ebből Dubáj lehetne, ebből az országból csodaszép, tehát képzeljétek el, szalad az elefánt, szalad a zsirát, gorillák vannak, tehát ide szafarikat lehetne, turistákat, és ehhez képest semmi. Tehát a közbiztonság hihetetlen katasztrofális. Februárban elrabolták az olasz nagykövetet, a sofőrét és a testőrét, és miután nem kaptak 3 napig vagy 4 napig váltság miatt, mert mentek a tárgyalások, megelégelték és kivégezték őket. És idén volt, egy pár hónappal ezelőtt, volt olyan segélyszervezet munkatárs hölgy, hogy ült a terepjáróban, felhúzott ablakkal, betörték az ablakot és kitépték a fülbevalót a füléből, az arany fülbevalót kitépték a füléből. Tehát nekünk is elmondták, hogy semmi, se óra, se ékszer, semmi nem lehet, mert meglátod, gondolod, arra szólsz a városba gyökkettővel, és körülötted állandóan kéregetnek, de már azon nagyon-nagyon zavaróan kéregetnek, ti is jártatok közel kellene. Mindig oda jön egy koldus, de hát ilyen otthon is van az aluljáróban, de oda jön, kér, oké, nem, adsz valamit. Itt nem lehet. Elmondom a saját példát, vittem, azt gondoltam, hogy ha majd gyerekekkel forgatok, tök jó fejleszek, és vittem egy ilyen nagy 2 kilós cukrot, tudjátok, van ez a pici gyümölcsös cukor, amiben nagyon sok van egy nagy zacskóban. Én gondolom, olyan jó fejleszek, hogyha nem megy a forgatás, hagyja adjak neki. És képzeljétek, nem lehet neki kiosztani. Tehát olyan verekedés és balhé lett belőle, hogy egy kerestem egy helyi árust, és odaadtam neki, hogy osztja szét a gyerekek között. Nem lehetett. Tehát nem az van, mint
ott. Hát azonnal 100-an körbevesznek, persze, és tépik egymást, hogyne.
Kivették egymás kezéből, löbdösték a kicsiket, eltaposták, szétszakították az acskót a kezembe, löbdösték. Egyébként helyesek voltak, meg aranyosak voltak, de amikor meglátták, hogy történik valami, mindig mindenki kéregetett. Meglátja, hogy fehér ember, vagy elkezd kiabálni, hogy mundelem, ez fehér embert jelent, és Dárzson, ugye francia, ugye drága gyarmat, franciául beszélnek mindenki, azonnal mindenki pénzt kér és tartja a markát, adjál neki, és kérdezem miért. De annyira szörnyek az állapotok, hogy még a rendőr is pénzt kér. Tehát meglát a rendőr, és azt mondja, hogy Dárzson, és mutat, tartja a markát, hogy adja pénzt.
Nagyon kemény. Mikor láthatjuk ezt, András, tudod már nagyjából?
Nem, biztosan lehet tudni, szombaton Hardy Riharról lesz egy rövidebb film, és karácsonyra tervezek egy hosszabb filmet az egész kongói útról, mert szerintem ez egy megható történet, egyáltalán akkor még forgatott itt van az önkéntesekkel, hogyan készülnek fel, tehát lesz egy folytatása, de most szombaton a világkiadóban az ATV-ben Riharról mindenképpen lesz egy kisebb film, és lehet látni.
Jó, és holnap után hova indul az új
gépen? Vagy a hazajössz egyáltalán, vagy Brüsszelből mész már valahova, megvan a jegyed. Mi a következő?
Pénteken megyek Koszovóba.
Jó, hát az jó.
A családdal tudsz találkozni a reptéren?
Nem, most otthon leszek 3 nap, úgyhogy igen.
Biztos,
hát nagyon várnak, hogy találkozzak
velük. András, nagyon köszi. Hát egyrészt baromi érdekes mindig, amit mondasz, kettő, hogy azért az mindig nagyon hasznos, legalább abból a szempontból, itt írják is sokan, hogy azért így átértékeljük a saját problémáinkat. Ugye, hogy egy kicsit megfáztunk, nekem meg nincs kedvem dolgozni, kicsit máshogy látom, mert hogy én ezért rinyálok.
Igen, pontosan így van, legyen-e új iPhone, vagy sem.
Igen, ott meg megvakulsz, pestises leszel, vagy elrabolna.
Igen.
10 különböző járvány, szóval ehhez képest tényleg értékeljük, hogy hol élünk, meg hova születünk. Nagyon köszönöm.
Vigyázz magadra, köszönjük szépen, köszi András, ciao, jó munkát neked, köszi, ciao, hello. Ugye nagyon sokan írtátok SMS-be, hogy esik az eső, szomorkás ez a dolog, de legalább egy kicsit meghallgatja az ember ezt a beszélgetést, hogy összerázza magát. Hogy
jobb.
Jó, a legnagyobb problémám az, hogy influenzás a gyerek, vagy egy kicsit dolgoznom kell. Nagyon kemény. Igen, egészen megható. És hogy valakinek ilyen szintű hitvallása van, és ilyen missziót víz, hát ennél aztán nincs én nagyszerű dolog, nem?
A Zsor úrnak képzeld el, ő gyerekkorától kezdve tudja, hogy ezt akarja csinálni. Álmodott egyszer, 8-10 éves korában, és másnap úgy kelt föl, hogy ő ilyet akar csinálni, hogy valahol a világ rászoruló szegény országában ő segíteni akar. Akkor még mindjárt...
Ezt elmondta egy interjúban, de
akkor
érdekes.
Nyilván nem tudta, hogy ő szemorvos lesz, csak azt tudta, hogy ő ennek akarja szentelni az életét. Hát 25 évet már sikerült belőle. Nagyon komoly.
Igen. Még hogy a kongói egészségügy elmaradt, 3 nap se jut, aztán megműtik a szemed. Nálunk 3 hónapot vársz, és 4 hónappal későbbre kapsz időpontot, írta valaki. Nagyon kemény. Na, jövünk mindjárt 4 perc múlva, pontosan 9 óra. Vidámabbal megyünk tovább, hogy azért a hétfőt eldobjuk. Jó, jövünk mindjárt rögtön a hírek után.